Köszönjük, Mimi és Fanni. Köszönjük a dicséreteket. Ezek nagyon, nagyon mélyen szolgálnak felénk, nem? A szívünkben ezek a dalok. És hát, mintha a menny így megnyílna mindig, amikor énekelnek. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy dicsérhetünk téged ma is. Köszönjük, hogy te vagy az, aki akarsz beszélgetni velünk a mai délelőtten is. Köszönjük, hogy beszélgettél velünk ezen a héten. Te tudod, hogy, éppen hogyan érkeztünk, hogy miben vagyunk. Kérünk, hogy te használd így a szavakat, a te ígédből, használd a körülményeinket, ahogyan tanítasz, használd a testvéreinket ezen a délelőtten. És áldottak vagyunk már most. Áldottak vagyunk, Uram. Köszönjük neked. Amen. Tehát nehéz leírni, ami egy ilyen konferencián történik, meg nem azért mondom, hogy féltékenyé akarlak titeket tenni, de tényleg ez nehezen lehet átadni. De hála Istennek, hogy vannak ilyenek, és ezek erőforrásul szolgálnak a továbbiakra, a további útra. Ja. Nekem tudjátok, hogy sok testvérem különböző helyeken él a világban, meg Budapesten vannak sokan, és ezek a konferenciák olyan alkalmak is, amikor a mi családunk is összegyülekezik, úgyhogy nekünk különleges amúgy is ez, hogy vannak ilyen lehetőségek. De ami engem különösen megáldott, nagyon sok minden között, arról úgyis hallani fogtok, ami a tanításokban ott volt. Ugye a Lili eljött velem, neki ez volt az első konferenciája. És én szerettem volna, hogy ő lássa tényleg, hogy milyen nagyobb közösségnek vagyunk így a részei. És kérdeztem tőle, hogy mi volt, ami neki a legjobb volt, mikor az autóba jöttünk visszafelé. És akkor mondta, hogy volt az az este, amikor együtt előre mentünk imádkozni. Volt egy ilyen este, és csak így oda gyűltünk Isten. Csak így kifejeztük, hogy Isten közelébe szeretnénk lenni, és csak egyszerűen imádkoztunk ott. És neki ez volt, ami a leginkább megérintette őt. És én úgy örülök, tudjátok, hogy ő 12 éves. Igazából most van az idő, hogy így komolyabban, mélyebbre tudjon menni Isten üzenete a szívében. És látom, hogy ott volt minden alkalmon, és jegyzetelt. Számomra megdöbbent egy 12 éves kislány. Tudjátok, és ja, reménységem van tényleg, hogy Isten mélyre viszi az ő munkát a szívében. Sok kihívás van előtte, mert tudom, tehát az iskolában is érik rengetegféle hatás őt, meg mindenféle, de nagyon büszke vagyok rá, hogy ő az én kislányom. Ja, oké. Okay. És igen, hogy szereti Jézust. Na, és ez ámulatos, hogy igen, hogy Isten szolgált felé ezen az alkalmon. Ja, de oda kanyarodva az üzenetre, a mai üzenetre, mondom, bele leszűve, ami nekem sokat jelentett tényleg a konferencián is, de a Zsoltárok könyvét szoktuk olvasni most itt ezeken a vasárnapi délelőttökön, és a 61. Zsoltárt hoztam nektek. Ugye a 61. Zsoltár első versétől olvasom végig, és aztán lesz egy vers, ami felől izgatott vagyok, és arról fogunk beszélni többet. És nem tervezek sokáig beszélni, de egy fél órát, mondjuk egy órát, nem, másfél. 61. Zsoltár. A Dávid Zsoltára. Az éneklőmesternek hangszerre, Dávidé, mármint hogy az ő Zsoltára. Hallgass meg, ó Isten, hallgass meg az én kiáltásomat, figyelmezzél az én könyörgésemre. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem elepett. Vigy el engem innen a sziklára, ahova én el nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké, hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá. Szelá. Mert te, ó Isten, meghallgattad az én fogadásaimat, a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nekem. Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd. Isten előtt lakozzék örökké, kegyelmedet és hűségedet rendelt ki, hogy őrizzék meg őt. Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon. Ez a Dávid Zsoltára. És amiről beszélni szeretnék igazából az a szikla, amit a Mimi is említett, a mi kősziklánk. És amikor a pásztor Scheller beszélt a kőszikláról, az annak a versnek az összefüggésében volt, amikor emlékeztek, hogy Jézus oda hívta Pétert meg a tanítványokat, és kérdezte, hogy ti is el akartok-e engem hagyni, talán ez volt, nem emlékszem, mi volt a körülmény, de az a lényeg, hogy Péternek volt egy megvallás arról, hogy az Úr Jézus Krisztus kicsoda, és utána azt mondta Jézus, hogy én erre a kősziklára építem fel az én egyházamat, és a pokolkapui sem vesznek rajta diadalt, és azt mondta, hogy te Péter vagy, Péter az kis kövecskét jelent, de ő pedig azt mondta, hogy én pedig erre a kősziklára építem fel az én egyházamat, és magáról beszél, és a pokolkapui sem vesznek rajta diadalt. És a kősziklán gondolkoztam, és meg akartam nézni a Bibliába, hogy hányszor említi a Biblia, meg milyen körülmények között ezt a kősziklát, és igazából akkor jutottam oda, hogy a Dávid is nagyon sokat beszél a Zsoltárokban a kőszikláról, de előtte is az egész Biblián átvonul ez a kőszikla képe. A kőszikla képe is ebből egy pár ilyen szemelvény, amit hoztam nektek. De látjátok, hogy Dávid kiált Istenhez, azt mondja, hogy a föld széléről kiált, ami egy ilyen elvetett helyet jelent, vagy a végsőkig elhagyatott, vagy egy olyan helyen van, ami nem egy jó hely, igaz, egy szorult helyzet, vagy egy rossz hely, és azt mondja, hogy figyelmezzél az én könyörgésemre, a föld széléről kiáltok hozzád, vigyel engem innen a sziklára, ahova én magamtól el nem tudnék elmenni. Állíts engem a sziklára, és tudjátok, hogy van több zsoltár, más zsoltárok is, ahol különféle módozatokban erről a szikláról beszél, hogy utána, hogy Isten a sziklára állította az én lábamat, és megerősítette az én lépteimet. De hogy ez egy olyan hely, a szikla, hogyha ezt a képet nézzük, ami egy biztos hely, ami biztos, hogy nem mozdul el, ami egy menedéket tud adni egy olyan környezetben, ahol minden változik, vagy így elmúlik. Olyan hely, amiben nincsen szilárdság, vagy nincsen támasz. A szikla az egy erős támasz. És hogyha gondoltok olyan sziklára például, ami mondjuk a tengerparton vannak ilyen szép videók, vagy képek, tudjátok, hogy ott van egy szikla, és jön a hullámverés, és oda csapódik sokat, újra, meg újra, meg újra, meg újra, igaz, a tenger, ahogy jön, de a szikla az megáll, és ez nem mozdul el. Ettől függetlenül. És lehet, hogy sokáig csapkodnak a hullámok, és alig látható a szikla, de aztán, amikor eltisztul, akkor látod, hogy még mindig ott van a szikla. Vagy nem tudom, hogy illusztrációképpen csak, akik látták a Gyűrűk urát, abból maradt bennem egy ilyen kép. Sok kép van abban, meg különféle képek, de az egyik az ez, hogy a kettő kis hobbit, akik elmentek a végsőkig azért, hogy beledobják azt a gyűrűt, amit bele kellett dobni oda a vulkánba, ahol csinálták, és ezzel vége a konfliktusnak. Ugye a mindeneknek a végén ott vannak, és a vulkán kitör, és folyik az égő, izzó láva, de van egy kő, ami ott megáll a láva között, és ezek ketten ott hevernek, és biztonságban vannak, miközben az egész világ körülöttük ugye így összeomlott. És ott folyik a láva, de a szikla az megmarad. És csak ez volt az én gondolatom erről a szikláról, hogy a Bibliában ez egy nagyon erőteljes kép. A szikla, és figyeljetek, meg fogom mutatni nektek három helyről is még ezt. Az egyik a Mózes történetében, és emlékeztek, hogy a sziklához mentek, és a kősziklából vizet fakasztott nekik az Úr. És aztán Dávid beszél a kőszikláról, ez a második, amit most olvastunk fel, ezek közül, és a harmadik pedig, hogy azt mondja az írás az 1 Korintus 10.4-ben, hogy Krisztus volt az a kőszikla, amelyik a zsidókkal ment a pusztában, és ő a mi kősziklánk. És ő a mi kősziklánk. Úgyhogy volt a zsidók számára a kőszikla, és ez Krisztus volt, és Dávid kősziklája szintén Krisztus volt, és a miénk is ő. És erre a sziklára építi fel az egyházat, az nem azt jelenti, hogy ja, semmi más nem jelent, hanem hogy ő maga az a kőszikla, ami megáll, és erre építi fel az egyházat. Az ő benne való hit az, ami megtart bennünket. De kicsit bővebben kibontva ezt a képet, 5 Mózes 32 az első vers, amit szeretnék mutatni nektek, és ez már ahhoz kapcsolódik, ugye, hogy ő volt a kőszikla a zsidók számára, amikor vezette a népét. 5 Mózes 32. És a harmadik. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket, kőszikla. Ő a kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság. Hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. És hogyha emlékeztek a múlt alkalommal, amikor a 22. Zsoltárról beszéltem, amikor itt prédikáltam nektek, 22. Zsoltárban azt mondtuk, hogy az Úr Jézus Krisztus elment a végsőkig az ő szeretete miatt értünk, és ő megállt az ő szeretetében értünk. És amikor ezt olvastam, ugye ez, hogy ő kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság, hűséges Isten, és nem csalárd, hogy egyből rá gondoltam. Hiszen amit mondtam is nektek, hogy az 1 Korintus 10.4-ben azt mondja, hogy ő volt az a kőszikla. Úgyhogy Mózes beszél itt Istenről, mint kőszikláról, és azt mondja, hogy ez az első említése a kősziklának a Bibliában. És azt mondja, hogy ő minden ő uta igazság, hűséges Isten, és nem csalárd. És az ő szeretetében, ugye, amikor felment arra a keresztre, megállt értünk az ellenség minden vágyával szemben, és értünk, ott maradt egyenes és igaz, hűséges Isten. Oké, a hűséges Istenre akartam itt felhívni a figyelmeteket. De ez a kép először, ő a kőszikla. Az Úr nevét hirdetem, kőszikla. Így kezdi. Az Úr nevét hirdetem, kőszikla. Ő a kőszikla. És aztán nagyon sok más vers is a Mózes történetéből, 2 Mózes 17.6, hogyha ott kinyitjuk, akkor látjuk. 17.6. Lehet, hogy nem jól mondtam az előbb, mert itt van az első említés a kőszikláról, figyeljetek. Mózessel beszél ugye Isten, 5. vers, 2 Mózes 17-et. Az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és vegyél magad mellé Izrael vénei közül pálcádat is, melyel a folyót megsújtottad, ugye amikor ketté vált a folyó, vedd a kezedbe, és indulj el. Íme én odaállok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szemelátára, és nevezte annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izrael fiainak versengésért, és mert kísértették az Urat. Vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen? És ugye ez a történet csak röviden ugye arról szólt, hogy Isten kivezette a népet Egyiptomból, ezzel a pálcával ugye sújtott Mózes a vízre, és ketté vált a Vöröstenger, és kijöttek, és aztán a pusztában vezette őket. De nem volt vízük, és elkezdett a nép zúgolódni, és aztán Isten azt mondta, hogy itt van ez a kőszikla, itt van a kőszikla, sújtsál rá, és víz fakad a kősziklából. És annak a fényében, amit mondtunk az 1 Korintus 10.4-ben, ugye, hogy Krisztus volt a kőszikla, rá sújtott Mózes, és kijött a víz, élő víz fakad, hogy tudtak inni a zsidók. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondta, amikor ő itt volt a földön, hogy jöjjetek én hozzám, akik szomjasztok, és én élő vizet adok nektek, és aki hozzám jön, soha többet meg nem szomjazik. És ezt volt egy ünnep, amikor a nagy napon kiáltotta Jézus, hogy bárki, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Na ott ugye a kősziklánál ez szó szerint beteljesedett, mármint Ez egy előkép volt Krisztusról, hogy a nép mindannyia inni tudott a kősziklából, amikor az meg lett sújtva, amikor rásújtott Mózes a kősziklára. És azt mondja Korintus levél, hogy ez Krisztus volt. És ez szellemi kép nekünk, igaz, az Úr Jézus Krisztusról, aki meg lett sújtva a mi vétkeinkért, aki megállt Isten ítélete előtt is értünk és helyettünk. És ennek a következménye lett az, hogy nekünk, hogy mi életet tapasztalhatunk meg. Hogy Isten tudta, hogy mi elveszettek vagyunk, tudta, hogy mi szomjan halunk az életünk pusztájába, igaz? Mint a zsidók a pusztában, és aztán életet adó vizet fakasztott a kősziklából. Krisztus meg lett sújtva azért, hogy nekünk életünk lehessen. És az első kép, de ott van az a kőszikla a zsidó nép életében. Aztán 33-21, ez szintén a 2 Mózesben van, és tényleg csak egy pár szemelvényt olvasok nektek ilyenekről, de ezek ámulatos képek. Itt meg azt olvashatjuk, hogy Mózesnek mondja az Úr, amikor Mózes kéri, ugye, hogy hagyd lássa meg az ő arcát. Ugye az Úr azt mondja, hogy ezt nem élné túl Mózes. Viszont ezt mondja a 21. versben, mondta az Úr, íme van hely nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Aztán kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod. És nekem tetszik ez a kép, hogy azt mondja Isten Mózesnek, hogy van hely nálam a kősziklában. Van hely nálam a kősziklában, és onnan megláthatod Isten dicsőségét. És ha azt veszük, hogy Krisztus a kőszikla, nekünk ez egy olyan kép, hogy mi is belettünk állítva a kősziklába. Ott védelem alatt vagyunk, és megláthatjuk Isten dicsőségét. Nem a maga teljességében most még, de látjuk az ő keze munkáját, láthatjuk az ő dicsőségének a következményeit, amit tesz ebben a világban. És ahogy a pásztor Scheller beszélt arról, hogy hogyan megy előre Isten munkája a világban, mert később ugye majd utalunk erre, de ez mélyen ott volt így vonulat az üzenetekben, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, hogy sokszor nem értjük, hogy Isten hogyan végzi az ő munkáját, mert ez rejtélyes munka, de a hasadékból, onnan a kőszikla hasadékából megláthatjuk az ő kezenyomát, az ő dicsőségét, és nem lehet elpusztítani az egyházat. Nem a mi gyülekezetünket, mint a Biblia szó gyülekezet, vagy az a katolikus egyházat, hanem az egyetemes egyházat, aminek Krisztus a szerzője, ami az ő áldozatából jött ki, akik újjá születtünk az ő áldozata miatt, az ő új életre születtünk meg. Ez az egyház, és a pokol kapui se vesznek rajta diadalt. És azt mondta, hogy ugye különböző helyeken lehet látni Isten kezenyomát, Isten munkáját, amikor odaállok a kősziklára, onnan látom különben az ő dicsőségét az ő népe között. De ezek sokszor nagyon különleges és rejtélyes utak. Úgyhogy, oké, ez a kép, hogy Mózesnek azt mondta Isten, hogy van hely nálam, állj a kősziklára. És nekünk is mondja Isten, hogy van hely nála, álljunk a kősziklára. Dávid kívánkozott azután a kőszikla után, és aztán az Úr felállította őt szintén a kősziklára. Aztán még egy vers, a 4 Mózes 28, és akkor ez az első ilyen csoportvers, amire gondoltam, tényleg Izrael történetéből. 28. Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok, íme kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nekik egy kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak, vagy állataiknak. Vette azért Mózes azt a vesszőt az Úr szín előtt, amint parancsolta neki, és összegyűjtötték a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondta nekik, halljátok meg most ti lázadók. Oké, és tudjátok, hogy felemelte Mózes a kezét, és kétszer rásújtott a kősziklára, és adott vizet, és ivott a nép. De ez megint a kép ugyanarról a kőszikláról, ahol először kaptak vizet, kősziklából vizet fakasztott Isten nekik. De a kőszikla Krisztus képe volt. Viszont amint gondolkoztam, hogy Mózes nem ugyanazzal a szellemmel ütötte meg azt a kősziklát. Mikor az Úr azt mondta neki, hogy csak beszélj, szólj a kősziklához, ő megütötte, mert haragos volt a népre, mert elege volt belőlük. És Mózes szellemében nem volt egy Krisztussal azon a ponton. Egyébként ezért nem mehetett be később az ígéret földjére. És csak a kép miatt mondom el nektek, de ez egy érdekes elmélkedés lehet, hogy Krisztus szellemisége, Krisztus szelleme, a kőszikla, amelyik megáll a viharban, amelyik csak szeret és kegyelemből ad, mint ahogy ő a kereszten tette. Emlékeztek, hogy a gyalázóival szemben is türelmes volt, és imádkozott értük. És ez az Istennek a drága szeretete és kegyelme volt ott ő benne. Ez az a kőszikla. De Mózes nem ezzel a szellemmel ütött rá a kősziklára, hanem felgerett a haragjában. És csak gondolkoztam azon, hogy igen, Mózes a törvénynek a képe a Bibliában, a törvény képviselője, és Isten nem értett teljes mértékben ezzel egyet, azzal a szellemiséggel. Nem Mózesre épül fel a gyülekezet. Igaz? Bár a Mózes törvényei jó dolgok meg, de Krisztusra épül a gyülekezet. Hogy még Mózesnek is egyébként meg kellett érteni, vagy alá kellett volna úgymond vetnie magát annak a kősziklának. Arra kellett volna ráállnia neki, nem ő neki megsújtani még egyszer. És hát ez beszélhet nekünk sok mindenről, több például a törvénykezésről, ugye aminek Mózes egy módon képviselője volt, hogy bármennyire is tudjuk, hogy mi az Isten akarata, vagy mi az, ami helyes, lenne helyes, de ezt nem tudhatjuk az embereken ostorral behajtani, vagy nem tudjuk kicsikarni azt a reakciót, ugye, ami üdvös lenne. Az egyetlen, aki megfelelő módon tud felénk szolgálni, az maga Krisztus. Ez maga Krisztus, ő a kőszikla. És az fog megállni az idők során, aki ráépítkezik. Úgyhogy ez a kép megint a Mózes könyveiből, és látjuk, hogy a kőszikla Krisztus volt, hogy Isten valódi terve, igazi terve, az ő munkája az abban a kősziklában volt ott. Aztán a második, amit ugye már idéztünk a Zsoltárban, ez Dávid számára a kőszikla, és erről számtalan szól ír a Zsoltárokban, tehát nem fogok most sok Zsoltárt felolvasni, de megtaláljátok ezeket, tehát nagyon sokszor beszél a kőszikláról, csak egy példát mondok, a 18. Zsoltár, ahol hasonlóan beszél, mint a vers, vagy a Zsoltár, amit felolvastunk. 18. Zsoltárban a második versben azt mondja, szeretlek, Uram, én erősségem, az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom, az én Istenem az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva és menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. És Dávidnak az Úr volt a kősziklája, ő hozzá menekült. Ő is ismerte Mózest, meg Mózes tanításait, de tudta, hogy Mózes is az Úrról tanított, aki kőszikla. Igaz? És azt mondta, hogy az Úr az én kősziklám, ő benne bízom, ő az, aki az én menedékem. És amikor együtt voltunk többször ima alkalmon, hogyha emlékeztek ezekre, meg most ott a konferencián is, amikor oda gyülekeztünk, és csak Krisztus jelenléte körül imádkoztunk, nekem ez volt a kép, mint olyanok vagyunk, mint Dávid, aki azt mondja, hogy az én Isten az én kősziklám, és így megkapaszkodunk a kősziklába. Vele kapaszkodunk az ő jelenlétébe, mert ő az, akinél a mi menedékünk van. És lehet sokféle formája a gyülekezeti együttléteknek, de igazából ez a leggyökere az egésznek, hogy hozzá menekültünk, hogy ő a mi kősziklánk, aki biztosan megáll, ő az egyetlen, és nagyon sokféle szél fúj a világba, meg sok hullám van, igaz? rengetegféle tanítás és körülmény és a saját bűneink és a saját képtelenségeink, és Dávid ezért volt, hogy kiáltott és mondta, hogy te vagy az én kősziklám, te ments meg engem. És mi így jöttünk Krisztushoz, és ez a kép, hogy olyanok vagyunk, akik ott belekapaszkodtak abba a sziklába, ami biztosan megáll. És ez nem kellenek ceremóniák egyébként. Tehát a szívünkben kinyilvánítjuk azt, hogy nekünk rá van szükségünk olyan módon, hogy a Dávid mondta, hogy túl magas ez nekem. Én egyébként ez nem is tudok fölérni, de te vagy a kőszikla, Úr Jézus Krisztus, és belekapaszkodunk. És nem, lehet, hogy más nem is tudunk semmi más csinálni. Semmi más nem tudunk csinálni, csak oda menekülünk a szívünkben az ő jelenlétéhez, és azt mondjuk, hogy nekem segítségre van szükségem, állíts engem arra a kősziklára. És ez a mi kiáltásunk hozzá. És Dávidnak ilyen szíve volt. És a Pásztor Csaba is prédikáltott a konferencián, és pont ezt mesélte el, ugye, hogy az Adullám barlangjában, Dávid egyébként, a figyeljetek, az is egy kősziklában volt. Az Adullám barlangja olyasmi, mint a Mózesnek a szikla hasadéka, hogy Dávid oda menekült egy kősziklába, szó szerint is, de képletes értelemben mindenképpen ezt mondja, ugye, hogy az én Istenem, ő az én kősziklám, akiben el tudok rejtőzni, aki elrejt az ellenségül, ami az a hely, ahol, ami megáll, ami biztos pont az én életemben, ami tuti, hogy megtart engem. És 1 Krónika 11-15-ben olvashattok az ő életéről, ugye erről, ahogy az Adullám barlangjában köré gyülekeztek azok, akiknek szintén menedékre volt szükségük, akik később az ő vitézei lettek, de igazából ők tudták, hogy mit jelent az, hogy Istenhez szaladunk menedékért. És mi is, csak a gyülekezetre gondolok, mi is ilyenek vagyunk. Amikor az Úr azt mondta, hogy erre a kősziklára építi az egyházát, ezek olyanok, akik hozzászaladtak menedékért és segítségért. Ez az egyház. Ezek vagyunk mi. És a harmadik, tényleg, de erről beszéltem végig, ugye, hogy ő kőszikla a mi számunkra. És csak az Úr Jézus szavait idézve, a Máté 7:24-25, ő beszél ott arról az emberről, aki egy házat épít a homokra, és aztán jön a hullám, és jönnek a viharok, és azt a házat elmossa a vihar, és aztán ott van a másik ember, a bölcs ember, aki pedig kősziklára építi a házát, és az megáll. És ilyen egyszerű a kereszténység, hogy mi rájöttünk, hogy mi nem tudunk jól építkezni. És nem azért vagyunk bölcsek, mert mi kitaláltuk, hogy kell ezt csinálni, hanem egyetlen egyet megértettünk, hogy nekünk a kősziklára van szükségünk. Ő rá, aki ő maga mondta, hogy erre a kősziklára építi fel az ő egyházát, és a pokol kapui sem vesznek diadalt. És figyeljetek, ez egy ígéret az Úr Jézus Krisztus szájából, hogyha ő rá építkezünk, az meg fog maradni. A pokol kapui az démoni erőket és olyan erőket jelképeznek, amit mi fel se tudunk fogni, a gonoszságnak olyan mélységeit, amivel megpróbálja elpusztítani mindazt, amit Isten teremtett, és amit Isten jónak lát. És ezekkel jön a mi életünk ellen is, a gyülekezet ellen, és ennek láttuk illusztrációit akár az elmúlt 2 évben magunk között, illetve máshol a világban. Igaz? Lehet látni az ellenség munkáját, lehet látni a hullámverést, lehet érzékelni a vihar erejét, de ott áll egy kőszikla, amelyik mindig ott van, és ez Krisztus maga, és az ő szeretete, és az ő kegyelme irántunk. És az soha nem fog megváltozni. Teljesen mindegy, hogy mit tesz az ellenség. Abszolút teljesen mindegy. Úgyhogy engem ez nagyon bátorít egyébként. Tudjátok, hogy Jézus erről egyértelműen beszél, és azt mondja, hogy gyertek a kősziklára, építkezzetek oda. Én vagyok a kőszikla, és ezen a kősziklán felépítem az egyházat. Van egy biztos pont, amire, hogyha építünk, mindig az örökre megmarad. Az, ami oda van kapcsolva, az örökre megmarad. És lehet, hogy van sok minden, amit látunk összeomlani. Lehet, hogy sok minden. És lehet, hogy újra meg újra összeomlik, ahogy a hullámverés jön. De hogyha mi oda belekapaszkodunk abba a kősziklába, köré gyülekezünk, és ott maradunk, akkor megtartatunk, akkor az életünk biztos talajon van, és megáll. És igazából ez a gyülekezet története is, hogy Az apostoloknak nem volt más kincsük, csak Krisztus. Meg lett rázva az ő életük is, egész a halálig emlékeztek sokuké, de Krisztus megmaradt, ő volt a kincsük. És volt egy üzenete még így a végén a pásztor Schellernek, amikor arról beszélt, hogy valaki kincset talált a földben, és aztán elment, és mindenét eladta, hogy ezt a kincset az az övé lehessen. És hogy ilyen a missziós mező akár, vagy ugye a gyülekezet, a missziók története igazából az, hogy valaki elmegy, és ott találja Krisztust azon a helyen, ahol van, és belekapaszkodik a kősziklába, és Istennel van egy története azon a helyen. És lehet, hogy van sokféle dolog, ami teljesen másról szól, de a mi kincsünk, az Krisztus jelenléte az életünkben azon a helyen. És ezért lesz drága, ahogy mondtad Magdika, ugye, hogy volt a Jókai utca, és aztán ez az épület, de pásztor előtt beszélt akár Lenoxról, vagy más helyekről, egyébként mindenfelé, ahol nekünk gyülekezeteink vannak, nem maguk a helyek olyan fontosak, vagy akár a népek, akik ott vannak, hanem Krisztus, aki ott a kincs, azon a helyen, és aki hozzá menekül, azokat ő megtartja ott, azon a helyen. Igaz? És van egy történetünk ővele, bárhol, ahol vagyunk, ott belekapaszkodunk a kősziklába, és Istennel van egy történetünk, ami drága nekünk, és ez egy kincs, ami számunkra. Az ő szeretet, ahogy megnyilvánul a mi irányunkban, és aztán rajtunk keresztül lehet, hogy mások felé. Amilyen mértékben megtöltekezünk az ő szeretetével, kegyelmével, olyan mértékben meg tudhat ez nyilvánulni. És ez a mi kincsünk, ő a mi kincsünk, bármely helyen, bármilyen körülmény között. Ezért nem tudja a pokol kapui, nem tudnak diadalt venni, mert Krisztus nem veheti el tőlünk senki. Gyülekezeti helyeket el lehet venni, vagy épületeket, emberi közösségeket meg lehet próbálni szétrombolni, sokféle módon megosztani, igaz? Ezek történnek. De akik Krisztusba belekapaszkodnak, és azt mondják, hogy nekem ez a kincsem, nekem ő a kincsem, az megmarad örökre. És szerintem így zajlik az egyház története. Így kristályosodik ki tényleg a számunkra az ő képe. És van, amikor mi is lecsúszunk, vagy úgy érezzük, hogy lecsúsztunk a kőszikláról. És kiálltunk, mint a Dávid, hogy állíts engem arra a kősziklára. És eltévesztjük a célt, és nem értjük, hogy ő közöttünk van, és nem értjük az ő szeretetét és kegyelmét. De emlékeztek erre a képre, ahogyan Krisztus ott függött a kereszten, értünk, ahogyan az a bíbor féreg odaadja magát ugye az utódaiért, és ott marad, a végsőkig ott marad, hogy Krisztus ez a kőszikla, aki végig. Azt olvassuk, hogy olyanná tette az arcát, mint a kovakő, amikor Jeruzsálem felé tartott, és nem téríthette el őt semmi attól, hogy értünk végleg föláldozza magát, hogy mindent odaadjon értünk, és ő megállt azon a helyen, és Isten feltámasztotta őt a halálból. Igaz, a kőszikla nem lett elmozdítva, hanem igazából megmutatkozott, hogy ez az a hely, ami örökre megáll. Az ő feltámadása. És végül még egy dolgot, hogyha ide köthetek, szintén az egyik üzenet volt a pásztor Schellernek, ugye ez az Emmausi tanítványok története, hogy őnekik volt egy elképzelésük arról, hogy minek kellett volna történnie. Nem értették a kősziklát abban a pillanatban, amelyik értük, ugye adta magát Krisztus a kereszten, és nem értették meg, hogy ennek mi volt a jelentősége vagy értelme. És csalódtak, és úgy tűnt, hogy vége a történetnek. És nekem tetszett ez, hogy Krisztus maga ment utánuk, és elmondta nekik, hogy ő a kőszikla. Elmondta nekik, hogy nincs miért sírni, hanem itt a reménység, egy örök reménységük lehet, mert Istennek kezdettől ez volt a terve. És ez a bátorítás nekünk is, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy az a hullámverés most akkora volt, hogy már Isten tervét is elsodorta, hogy ennek most már így teljesen vége van, és nem tudom, és maga Krisztus az, aki ilyenkor megint odajön hozzánk, és azt mondja, hogy én még mindig ugyanaz vagyok. Az én tervem nem változott semmit, az én szeretetem nem változott semmit a te irányodban. Én meg tudom építeni a te életedet, építkezzél velem, és lesz egy örömöt adó, egy beteljesedett, egy boldog, egy áldott életed. Nem nehézségek nélküli, de egy áldott életed lehet, mert én itt vagyok. Én vagyok a kőszikla. És ez a mi reménységünk, és ez az, amiért soha nem csüggedünk el, és nem adjuk fel, és nem mondunk végleg viszontlátást, mert ő utánunk jön, és megmutatja nekünk, hogy ő kicsoda. És egyébként az egész konferencia számomra ezért volt egy nagyon nagy áldás, mert végig Krisztusról volt szó, ilyen módon. Nem emberekről volt szó, nem szokásokról volt szó, nem valamilyen új módszerről volt szó, vagy bármi ilyen, hanem maga Krisztus, aki mindig ott van, aki meg van próbálva, egy kipróbált kőszikla, akire rá lehet építeni az életünket. Köré mindig oda lehet gyülekezni, őt mindig meg lehet ragadni újra meg újra, mert ő ott van. És ez a nagy bátorítás a mi számunkra. És így folytatjuk, legalább az én feltett szándékom az, hogy ebben a szellemben folytatjuk tovább a gyülekezeti életünket, ami az én személyes életemet, sok minden van, ami összeomlik. A hullámverés nagy, de hála Istennek, hogy áll az a kőszikla, az megáll. Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked ezt, Urunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te kiálltál értünk a végsőkig, Uram. Hogy te ott voltál, amikor szükségünk volt rád. Hogy te ott vagy most is, amikor szükségünk van rád, Uram. És minden nap, és te ígérted meg, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalt, hogy nem lesz olyan ellenség, amelyik legyőzhetne téged a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy te vagy a garancia arra, hogy mi győztesek vagyunk. Te benned, ha rád építjük az életünket. Köszönjük neked, hogy soha senki ki nem ragadhat bennünket a te kezedből, és a te atyád kezéből. János 10:28-ban megígérted ezt. Te vagy a jó pásztor, aki életét adja a juhaért, aki lefektetted az életedet, értünk, Uram. A te életed és munkád a garancia arra, hogy mi nem leszünk soha örökké elveszettek, hogy mindig van egy kőszikla, ahova visszamehetünk te hozzád, Uram, és ráállhatunk erre. És kérünk, hogy taníts bennünket mindennapjainkban alkalmazni ezt az igazságot, hozzád menekülni, Uram, felállni a sziklára a szívünkben, belőled békességet meríteni, és biztonságot, és nyugalmat. Köszönjük neked, Jézus, hogy erre módunk van. Köszönjük neked, hogy te megnyitottad ezt a lehetőséget a számunkra. Köszönjük neked ezt. Kérünk, hogy taníts minket, hogy áld meg tényleg a mindennapjainkat, ahogyan hozzád folyamodunk, ahogyan hozzád kiáltunk, ahogyan téged dicsérünk és imádunk, Uram, mert te megérdemled. Legyél áldott, tényleg, ma is és mindörökké. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket.